Sanokblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal.
Sziasztok, kedves nézők, hallgatók! Itt vagyunk Petrával egy újabb adásban. Mi újság? Itt a tavasz.
Végre.
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 Végre itt a tavasz.
Eljött Petra ideje.
Így
erre
van.
Erre várt november óta.
Időjárás.
Végre. Végre. Hogy vagy?
Most megkaptam múltkor, hogy milyen kezdés ez, hogy mit eszünk. Most akkor beszéljünk az időjárásról.
Ki kérdezte ezt?
Mindegy. Ezt nem adom ki a forrásaimat.
Akkor most az időjárásról beszélünk.
Szépen most az időjárásról.
Én örülök neki. Hogy vagy egyébként, Bálint?
Te tele vagyunk megint történésekkel. Nem kapkodtam a fejemet
kérdése,
egész
válaszom,
héten.
Nem válaszom a kérdésemre.
Hát jól vagyok egyébként. Most nem vagyok fáradt. Most kivételesen azt lehet mondani, hogy nem vagyok fáradt. Kivétel erősíti a szabályt.
No, sok mindenről kell beszélni.
Rengeteg minden. Van Acapulcónk, ott volt egy 500-as torna, volt Santiago-ban, Chile-ben, egy 250-es torna, és volt Dubájban is egy 500-as torna, és ott azért történt egy smás, úgyhogy arról majd fogunk beszélni, hogy Rubioval mi a helyzet, meg hogy hogyan is nézett ki az ő esete. De először játék most nem lesz, azt beszéltük meg Petrával, hogy rengeteg minden van, mert ugye három torna mellett még beszélni fogunk Murat Oglurról és Rune-ról is egy nagyon picit, meg ugye Gilles Simonról és Medvegyev párosáról, vagy kapcsolatáról, ami ugye most itt megvalósult, hogy Simon Medvegyev csapatában van, illetve Andy Murray tweetjére is reagálunk, ahogy beszéltünk, aki felvetette, hogy miért nincsen ezres torna Dél-Amerikában. Petra, miért nincsen ezres torna Dél-Amerikában? Gondoltam, átkötök.
Jó, okay. Ez egy jó kérdés, hogy miért nincsen ezres torna Dél-Amerikában, vagy miért nincs dél-amerikai swing, már végül is van.
Az van, csak ilyen sarkos 250-esek.
Igen, meg egy 500-as torna, ugye Rióban, de ezen kívül, hát végül is tulajdonképpen Acapulcót is ide, nem? Tehát közép és Dél-Amerika, fogalmazunk
igen,
így.
Igen, igen.
Egy közép és dél-amerikai egy hónap, de mondjuk Acapulco kemény pályás, a többi salakos. Tehát, hogy lehetne egy salakos ezres másfél hónap?
Hát igen, ez nehéz kérdés, mert ugye salakon játszanak gyakorlatilag végig most a Dél-Amerikában.
Április, május, megint június közepéig, plusz kisebb tornák vannak egészen július végéig.
Tehát a Dél-Amerikában vannak, ugye nyilván ennek a versenynaptárban logisztikai oka van, vagy okai vannak elsősorban szerintem. Tehát annyira zsúfolt már most is a versenynaptár, hogy nem lehet csak úgy oda tenni egyet, hogy mondjuk akkor Acapulcóban 500-as helyet ezres tornát rendeznek, vagy nem tudom, vagy mondjuk egy salakos tornát, vagy Riót mondjuk felminősítik, vagy nem tudom, 500-ból ezres tornára. Annyi a torna, hogy nem fér be. Ez egy ok lehet szerintem, amiért nincsen. Hogy mit lehetne esetleg máshogy csinálni, ugye Észak-Amerikában vannak ilyenkor az évezen szakaszában kisebb, tehát Dallas, Delray Beach, van a kisebb keménypályás tornák, és akkor ott jön ugye a Sunshine Double. Dél-Amerikában meg salakos tornák vannak, és ott ugye nem csúcsosodik ki, mert mindenki elmegy a Sunshine Double-re. És utána megjön az európai salakszezon. Tehát borzasztó nehéz lenne besuvasztani ugye az évszak miatt is, tehát vagy év elején csinálod meg, vagy év
végén.
Hát végén, igen. Konkrétan év végén, csak év végén már Párizsba is össze eszkávával, összekötözve, drótozva mennek el a játékosok sokszor, meg de a világbajnokság is van, tehát lehet, hogy el sem mennének Dél-Amerikába. Nem egyszerű azért a versenynaptárat meghatározni.
Abszolút nem, és főleg, hogyha abból indulunk ki, hogy van 3000-es salakos. 3.
Ja,
a 9-ből. Tehát,
igen.
Hogy azért az sok. És az ráadásul viszonylag sűrűn. Tehát, hogy Monte Carlo, Róma, Madrid, ez egy hónapon belül lemegy. Tehát ezek közül kéne mondjuk egyet kivenni, esetleg, de melyiket veszed ki, mert mindegyik,
hát,
mindegyik azért egy fontos torna. Talán Monte Carlo. Azt mondom, hogy attól lehetne elvenni az ezres jelleget, de nem hiszem, hogy ott ne lenne meg rá költségvetési keret, hogy ezres maradjon. És odaadni itt februárban valamelyik dél-amerikai tornának azt, hogy ezres torna legyen, és ezzel egy picikét megnövelni is a nívóját, a rangját ennek a februári időszaknak. Ami a másik eszembe jutott még, hogy a Sunshine Double-t újra gondolni, és ott az egyik tornáról azt
ezt
gondolom, inkább talán Miami-tól elvenni az ezrest, és és így a Sunshine Double nem lenne Sunshine Double, lenne egy Indian Wells-i torna mondjuk március második felében, de a Miami torna az nem lenne, és akkor kicsit hosszabb lehetne ez a salakos szezon. Akkor meg már megint ott tartunk, hogy nagyon hosszú a salakos szezon, tehát gyakorlatilag felöleli a fél szezont kis túlzással. Abban is van ráció, amit te mondasz, hogy esetleg az év végén, amikor Dél-Amerikában megint elkezd jó idő lenni, és lehet kültéri salakos versenyeket rendezni, ugyanakkor viszont amit te is mondtál,
november-december.
November-december azt már nem lehet. Tehát október-november-december is mondjuk ott ketté bontott, tehát mondjuk van egy ázsiai keménypályás rész és egy dél-amerikai salakos, és akkor mindenki elindulhat abba az irányba, amelyiket szeretné. De csak, ez nem ilyen egyszerű.
Ez ugye nem ilyen egyszerű, mert ugye a világbajnokságot már évek óta keménypályán rendezik, és ott már mindenki az európai meg ázsiai tornákon hangolódik, készül fel a világbajnoki szereplésre a nagyok közül.
Igen.
Tehát most annak olyan nagyon sok értelme nem lenne. Értem, hogy pontszámban mondjuk, hogy sokat lehet nyerni. Tehát, hogyha valaki nem megy el, vagy sokan nem mennének el mondjuk, mert hogy Dél-Amerika és borításváltás, az érthető lenne, de ha valaki elmegy és megnyeri, és sokat hoz, mondjuk egy 1000 pontot tud hozni év végén azért, és azzal mondjuk bekerülne a világbajnokságra, tehát az hívogató lehet, de logisztikailag, meg utazás szempontjából az megint egy nagyon-nagyon furcsa, meg
nagyon
kitekert.
Nehéz.
Már így is szerintem így nagyon is ki vannak facsarva a játékosok.
Abszolút így van, és még így is ott tartunk, hogy ugye a füves pályás szezon az még mindig nagyon rövid, még akkor is egy picit próbálták hosszabbítani, és ott sincs ezres verseny.
Hát ott, igen, ez az.
Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, és tényleg nem nagyon lehet már sokkal több mindent belesűríteni, mert már így is elég nagyon sűrű egy ATP vagy VT a szezon. Nehéz kérdés ez, hogy meg kell kérdezni a játékosokat, de hát biztos ott is a mondjuk top 50-es vagy top 100-as salak specialisták biztos örülnének ennek egyébként.
Figyelj, majd legközelebb bejön Fábi, vagy valamelyik magyar teniszező, akkor megkérdezzük.
Hogy ő
mit szólna, vagy hogy hogyan...
Vagy ő minek örülne, tehát nem feltétlenül egy salakos ezresnek örülne Fábi, hanem azt mondaná, hogy én szeretnék mondjuk még egy ezres keménypályás versenyt. De nem szeretem mondjuk az Indian Wells-i tornát, mert ott rohadt lassú a keménypálya. Tehát, hogy mindenkinek más és más a prioritás, és nagyon nehéz így is. Most olimpiai évben meg szerintem végképp nagyon nehéz, tehát itt az olimpiai versenyt is nagyon nehéz belepréselni, nem csak a tenisz szempontjából, hanem minden más sportesemény szempontjából a programba, úgyhogy ez így önmagában. Hát, valószínűleg ebben nem lesz változás mostanában.
Nem, úgyhogy a szurkolók megérdemelnék az oké, tehát Möri is erre húzta fel igazából a gondolatmenetét, hogy a szurkolók ott annyira jók, meg annyira élvezik,
más
a meg
hangulat,
a hangulat.
Tehát, hogy tényleg most megnézel egy akapulkói versenyt, oké, ez nem salakos, de egy akapulkóit, vagy egy rióit, hát olyan más az egész mentalitás, a nézők, az egész egy tényleg egy fiesta.
Igen.
És ez néha szerintem tök jó a teniszben. Vagy tök jó földobja a teniszmeccseket sokszor.
Úgyhogy egyelőre logisztikai okok miatt nem tudjuk megkeresni az ATP-t, hogy ide tegyétek az ATP ezres versenyt salakon Dél-Amerikában, de egyetértünk Murray-vel, hogy ez végül is miért ne lehetne.
Hát
csak
egyébként
nem tudjuk
a szurkolóknak
megoldani.
A kiszolgálása és talán megjutalmazása ebből a szempontból. Múlt héten Acapulcóban volt egy olyan szitu, hogy annyira hullámoztak a nézők, hogy a vezetőbírónak meg kellett köszönnie, hogy ezt most már fejezzék be, mert menne tovább a meccs, és így sikerült felhívni a nézők figyelmét arra, hogy talán ezt abba kéne hagyni, hogy this is not football.
Az jó.
És ezzel mindent elmondtál Mexikóban. Fejezzétek be, hogy ez nem foci. De ugyanakkor meg tényleg van egy ilyen hangulat, és ez szerintem nagyon jó. Élőben meg pláne jó lehet.
Edzők. Menjünk tovább, mert tényleg pörgetni kell, mert itt órákig el tudnánk beszélgetni ezekről a témákról, de edzők. Muratoglu, Rune.
Megint? Újra?
Ez nem tudom. Most kicsit olvasgattam korábbi szakításaikról, hogy miket nyilatkoztak, vagy hogy beszéltek róla, és hogy az anyukája mondta Rune-nek, hogy úgy döntött Holger, hogy nem működik Patrickkal a közös munka, és ezért akkor megköszönte ez a legutóbbi elválásuk
alkalmával. Miért anyukája mondta azt, hogy...
Hát anyukája beszélt a Dán sajtóban erről, de mindegy, hogy akkor ez miért alakult úgy, hogy nem, és mondta, hogy a Rune nem gondolta úgy, hogy ez működni fog, vagy Patrickkal nem fog működni, úgyhogy így szétváltak az útjaik. De most mitől működne? Mert ugye az, én nekem erősíts meg, de lehet, hogy hülyeséget mondok, volt egy olyan probléma a Muratoglunál, hogy nem tudott utazni Runéval. Volt ilyen,
igen,
nem?
volt ilyen, hogy hát nem azt, hogy nem
hogy
tudod, de
azért,
nem tudott minden versenyt
igen.
elutazni, Rúniának meg szüksége volt arra,
na,
hogy minden
igen,
héten
ez
ott
az.
legyen valaki az első
És
sorban.
most lehet, hogy többet kap, lehet, hogy jobban ráér, úgyhogy mondjuk most Haleppal mondjuk nem kell már foglalkoznia talán Muratoglunak olyan szinte, hogy kísérgetnie, meg más tanítványai sincsenek talán, meg az akadémia is megy magától, vagy viszik, nem tudom. De hogy most lehet, hogy tud vele majd menni, utazni, csak az a kérdés, hogy akkor hogy ma harmadszor csinálják ezt. Tehát harmadszor állnak össze, jól emlékszem. De másodszor biztos, tehát azt hiszem ez a harmadik éra lesz. Hogy most mi az, amitől szerinted mondjuk működhet ez az egész? Mivel lehet más?
Én szerintem ez mindig is működött. Vagy nekem az volt az érzésem,
igen.
hogy akárhányszor összeállt Rune Muratoglóval, először is aztán tavaly tavasszal, de úgy, hogy egyszer már szakítottak, de aztán mégis kiderült, hogy ott van. Én nekem az az érzésem, vagy most ezt utána kéne nézni ennek pontosan, de hogy mindig azokban a hetekben, amik az együttműködés kezdete után jöttek, ott Rune mindig jól szerepelt, és tulajdonképpen ez most is így van, hiszen Acapulcóban eljutott egészen az elődöntőig, sőt, vezetett szett és majdnem brékelőnnyel Casper Ruud ellen az elődöntőben Rune, fantasztikus játékkal, amiben szinte biztos vagyok, hogy vastagon benne volt Muratoglu keze. Mármint abban a stratégiában, abban a taktikában, amit Rune játszott ott másfél szetten keresztül. Más kérdés, hogy egyéb más dolgok miatt végül nem bírta ezt végigvinni, és kikapott végül, de nem volt rossz ez az Acapulcói elődöntő egy top 10-es játékostól, szerintem ez teljesen rendben volt, és nekem valahogy mindig az emlékem, hogy amikor ők Muratogluval összejöttek újra, akkor utána Rune nagyon szépen szerepelt. Ez tavaly így volt Monte Carlóban, előtte így volt előző év őszén is, amikor Rune megnyerte az ATP 1000-es versenyt Párizsban, nem akárkiket legyőzve. Szóval azért én ezt nem érzem sikertelenségnek. Elképzelhető, hogy egyéb más emberi szempontok jelentettek problémát, vagy logisztikai szempontok, vagy anyagi szempontok jelentettek problémát. Tehát nem tudtak teljes mértékben elköteleződni egymás mellett. Plusz el tudom képzelni, hogy a Rune családban azért tényleg egy kicsit ilyen adhok módok vannak a döntéshozási folyamatok, tehát Rune még nem teljes jogú döntéshozó, egyelőre még az anyukájának van nagy beleszólása abba, hogy ki legyen a csapatban, lehet, hogy az anyukájánával voltak problémák, lehet, hogy azt gondolták, hogy ez az egész Halep ügy nem vett jó fényt Muratoglura, és azért nem kéne vele marketingelni a fiát, nem tudom, csomó minden lehetett, ugyanakkor én nem látom azt, hogy ők ne tudnának jól együtt dolgozni.
Nekem van egy elméletem Runéval kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban is, hogy ugye Alcaraz borzasztóan hamar, tehát őket nagyjából egy kalap alá vettük az eddigiek során, Sinert, Alcarazt és Runét. Na most Alcaraz nagyon hamar, nagyon magasra ért, Sinner nagyon stabilan, nagyon egyenletes íven fejlődik folyamatosan.
Igen.
És ott van Rune, akit az elején egy kalap alá vettünk ezzel a két játékossal, de aztán ő egy picit eredményesség tekintetében le van maradva. És egy 20 éves játékost én nem tudom elképzelni, hogy ne zavarjon az, hogy látja maga körül azt a két srácot, akivel neki mennie kéne, és borzasztóan le van maradva eredményesség tekintetében, mert ugye a párizsi torna óta, az ezres tornát, amit megnyert, azt az 5 top 10-est vert, ugye?
Igen.
Hogy azóta gyakorlatilag ugye volt még Monte Carlóban egy ezres döntője Rubjovval, amit ugye elbukott nagy előnyről, tehát hogy egy picit így kapkod, azt érzem Rúnéval kapcsolatban,
igen.
hogy nagyon gyorsan, hamar akar eredményt, és ennek áldozata lehetett Muratoglu olyan szempontból, hogy igen, most dolgoztunk pár hónapig, de nem jött egyből az eredmény. És Muratoglu hiába mondta mondjuk neki azt, hogy figyelj, ez be fog érni ez a munka, ez később működni fog. Nem, ő neki azonnal kellett volna, hogy 4 hónapban agyon nyerje magát, nem jött, váltott. Megint váltani akar, bőtt Becker se tudott vele utazni, meg mit tudom én. Ő se hozta azt a gyors áttörést, amivel lehet színerék után menni, és szerintem egy picit frusztrált emiatt Rune.
Teljesen igazad lehet ebben, nem nagyon tudok belekötni ebbe a gondolatmenetbe. Rúnéban biztos, hogy van egy olyan, hogy ő úgy képzeli, hogy egy szinten van Alcarazzal és Sinnerrel is, és vannak olyan mérkőzései is, látunk olyan játékot tőle, amikor ez teljesen jogos és valid, mert szerintem nagyon-nagyon jó teniszező Rune. Hogy ő emberileg, személyiségben, személyiségfejlődésben ott tart-e, ahol Sinner és Alcaraz, abban nem vagyok biztos, de ebben vagy ennek lehet köze ahhoz is, hogy pont azért, mert türelmetlen, túl gyorsan akarja ezt a felzárkózást, túl gyorsan akarja ugyanazokat az eredményeket, amiket Alcaraz és Sinner már letett az asztalra, és emiatt meg gondolatlan az edzőválasztásban is, mint ahogy mondjuk esetleg fegyelmezetlen a játék stratégiában is.
Én inkább nem a meggondolatlan szót használnám, inkább a türelmetlen szerintem, igen. Tehát ezt nem nagyon lehet máshogy megfogalmazni, mert edzőt nem választ azért rosszul, tehát Becker is nagy nevekkel dolgozott, nagy név.
És lehet, hogyha a Beckernek ad fél évet, vagy egy évet, akkor jött volna, csak lehet, hogy az Rooney-nak kés.
És most már lehet, hogy tehát azért 20 évesen még nagyon gyorsan változik a személyiségünk, meg a jellemünk gyakorlatilag. És szerintem lehet, hogy most ez egy olyan forduló pont volt ez az elmúlt időszak Rooney-nak, hogy azt mondta, hogy oké, ez így tényleg nem működött, vagy az anyukájával leültek, és megbeszélték, hogy figyelj, ez így nem megy, látod te is, hogy nem megy, te se érzed jól magad. Mikor működött? Muratoglu-val. Menjünk vissza az elejére, Muratoglu-val adjunk neki egy évet legalább, és próbáljuk meg felépíteni újra azt a Rooney-t, aki megnyerte azt a párizsi ezres tornát, és adjunk időt annak, hogy utolérjem színeréket. Lehet, hogy most már itt tart Rune fejben, aztán lehet, hogy jövő héten meg kirúgja Rune Muratoglut. De hogy bennem van egy ilyen, hogy most lehet, hogy egy picit fejbe csapta ez az elmúlt pár
hónap. Egyrészt másrészt szerintem már nagyon ciki lenne harmadszor is kirakni nagyon rövid időn belül Muratoglu szűrét.
Muratoglu.
Ezt nem tudjuk pontosan, az is lehet, hogy Muratoglu mondta azt, hogy figyelj, én nem tudok teljes mértékben elvállalni téged, vállaljuk el bizonyos időszakait ennek az évnek, és aztán meglátjuk, hogy működik.
Amúgy ilyen benne lehet ez
biztos
is.
Vagyok benne, hogy az állandóság az segítené a türelemnek a kifejlődését Rooney-ban, és ez így unblock elindíthatná azon az úton, amin ő szeretne minél gyorsabban ott lenni, csak tudnia kell, hogy ez nem biztos, hogy egy-két hónap alatt megvalósul, és attól, hogy neked Boris Becker az edződ, attól nem biztos, hogy meg fogod nyerni az Ausztrál Open-t, az első tornát, ahova el se utazik veled. Nem biztos, hogy Muratoglu-val meg fogja nyerni a Roland Garrost majd. De hosszú távon lehet belőle egy olyan játékos, aki kicsit stabilabban tudja majd hozni azt a teniszt, amit időnként láttunk már tőle, de egyelőre még nem elég stabilan. Ez is benne van, Muratoglu segítsége szerintem erőllétileg is fontos Rooney-nak, mert nem fizikailag van vele probléma, mert nagyon fel van ő készítve, nagyon jó az erőléte, nagyon jó az izomzata, nagyon jó a test felépítése, de mégsem bírja a hosszú és maratoni mérkőzéseket. Legalábbis nem bírja azt a szintet
amiben,
hozni.
Amiben Djokovic nagyon jó, hogy elosztja
például,
az
vagy
erejét.
Sinner.
Hogy
osszja Sinner az erejét, nagyon jó, igen, ebben Sinner is, de ő sem volt jó két évvel ezelőtt, vagy nem volt annyira jó két évvel ezelőtt, most már jó. Medvegyev is bírja, Zverev is bírja, Alcaraz is bírja, Djokovic a mintapéldája ennek, Rooney-nak még ez szintén nincs meg, és ehhez is kell az, hogy mondjuk Muratoglu és az ő akadémiája ezt egy komplett csomagot kínáljon erre, tehát ne csak stratégiailag, ne csak játékelemekben, hanem mondjuk az ilyen dolgokban is segítse.
Hát mondjuk most, hogy Halep pont azzal vádolta meg, a jól emlékszem, Muratoglu akadémiáját, hogy ők szennyezték meg, azt hiszem el is ismerte talán Muratoglu,
hogy volt valami
szennyezés, tehát hogy ez a homály még mindig ott lebeg Muratoglu akadémiája körül, vagy ködös dolog, úgyhogy nem tudom, hogy ebből mi lesz ebből az együttműködésből.
Nem látom be a színfalak mögé.
Pontosan.
Nem tudjuk ezeket a csapatdinamikákat, tehát ott volt egy jó edző, akit elküldtek, nem elküldtek, de hogy igazából megváltak tőle, ami valahol normális,
nézd
Sinnert, vagy lehet, hogy időszerű lenne egy Stefanos Tsitsipasnál, vagy egy Casper Ruudnél is az, hogy újítson és frissítsen, és csinálja azt, amit Sinner csinált, amit Sinner nagyon-nagyon bátran és nagyon jól csinált, erről beszéltünk már egy-két podcasttel ezelőtt. Ez lehetne a megoldás, de nem tudom, hogy a csapat dinamikában például az édesanyja milyen szerepet vállal, aki hivatalosan nem edző, de kicsit nekem az az érzésem, hogy ő ott elég nagy beleszólása van sok mindenbe, és ez egy ideig, nyilván amíg egy tinédzser gyerekről van szó, lehet, hogy jó, egy idő után nem biztos, hogy jó már. Tehát, hogy
az a
tanulság...
Apostolos Tsitsipas Stefanosnak.
Ha most megnézed akár 20 évre visszamenőleg az olyan játékosokat, akiket a valamelyik szülő irányított, akár edzőként, akár főnökként, akár mind a kettő, hosszú távon egyik sem működik. A legtovább talán Serena Williams-éknél működött Richard Williams-el, de az sem működött végig, mert nem egészséges, valljuk be őszintén.
Nehéz elválasztani, meg ketté választani, hogy a családfő, vagy a családapa, családanya és az edző szerepkörte.
Ez
szerintem borzasztó nehéz.
Egy a felnövekvés útján tartó játékosnál meg pláne nem. De érdekes, kíváncsi vagyok rá.
Én meg Gilles Simonra vagyok kíváncsi Medvegyevvel, mert hogy Simon dolgozik most már Medvegyev stábjával, és ott is az a helyzet, hogy ugye Szerváraval nagyon-nagyon régóta dolgozik együtt, és Simonnak a belépése az engem nagyon érdekel, hogy az hogy jött, vagy miért jött, mert Medvegyevben látjuk, szerintem ezt mind a kettő nevében mondhatom, de javíts ki, ha nem, hogy Medvegyev az, aki tényleg Djokovicot és Sinert is, és Alcarazt is bármikor el tudja kapni. Tehát ő az egyetlen olyan stabil pont a top 10-ben, aki most ezt az új triót el tudja kapni szerintem bármikor, és ehhez jött még egy, és akkor úgy érezték most, miért most jött Simon, ezt nem értem. Tehát, hogy most érezték azt, hogy jönnie kell Gilles Simonnak ebbe a stábba. Miért most?
Ők is érezték azt, hogy azért elveszített most egymás után két Grand Slam döntőt Daniel Medvegyev. Uh-huh. Pedig a legokosabb teniszező, megkockáztatom, az ATP túron. Tehát taktikailag, játékintelligenciában szerintem világelső Daniel Medvegyev, de ha nem is, akkor holt versenyben világelső, a másik nagy nevekkel együtt. Gilles Servara-ról keveset beszéltünk, mondjuk nem beszéltünk annyi, mint Deren Kehirről, vagy akár Goran Ivaniševićről, de szerintem Gilles Servara is egy zseni. Mert nyilván egy zseni csak egy zseni tud irányítani.
Hát, és szerintem, és a szerintem és
ez a magyarázat arra, hogy miért Gilles Simon jött. Mert Gilles Simon is, bár top 10-nél sokkal tovább nem jutott, Grand Slam esélyes nem volt sosem, de az egyik legokosabb ATP játékos, akit valaha láttam.
Hát ha ő nem a nagy hármasba születik, ugye, a sok franciáról elmondtuk, ha ő nem akkor van peak ponton a karrierjének, csúcspontján a karrierjének, akkor lehet, hogy Grand Slam esélyes lett volna. De igen.
Lehet. Nem tudom, hogy az ő játékstílusa, ami nem egy feltétlenül szerethető játékstílus abban az értelemben, hogy kevésbé látványos, talán kevésbé kirobbanó, és sokkal inkább a stabilitásra, a gumifalságra épített, de ez Medvegyevnek jó lehet, egyrészt. Másrészt én arra gondolnék, hogy én azért Medvegyevnél sokszor hiányoltam a támadó szellemet, amit gyönyörűen csinált például az első két szedben az Ausztrál Open döntőben, mert tudta, hogy az egyetlen esélye, de az a gond nálam Medvegyevnél, hogy én akkor látom az igazán agresszív, igazán durva támadó teniszt, amikor rá van kényszerítve. Ha nincsen rá kényszerítve, akkor ő nem azt játsza, és nem tudom, hogy Simon ebben például tud-e segíteni, viszont imádom ezt az együttműködést, mert tényleg két zseniről van szó, és ezek mindig jók. Ezek mindig jók. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ők most mikről beszélgetnek, hogyan dumálnak így a taktikáról, úgy ott lennék, mint a légy a falon, amikor ők megbeszélik azt, hogy most akkor most figyelj, ez a 6 méterre állak a vonaltól, az most jó vagy nem jó, vagy nem tudom. Tehát, hogy
Én a Servara Simon párhuzamra vagy kapcsolatra is nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan tudnak így hárman együtt dolgozni, mert van egy megbonthatatlannak tűnő, kívülről megbonthatatlannak tűnő duó, Servara és Medvegyev, akit bármikor kiküld, ha úgy van, és ordibálnak egymásra, vagy nem tudom, látóról a pályára. És akkor ebbe jön be egy Simon, aki nem tudom, hogy mennyit akar, vagy mennyit fog vállalni a jelenlétből, vagy csak edzésen készíti fel Medvegyevet, és a kommunikációt átadja Servarának a meccsek alatt. De az, hogy van egy új stábtag Medvegyevéknél, az tényleg egy érdekes, egy izgalmas.
Meg szerintem jó jel, tehát ez azt jelenti, hogy ők is változtatni akarnak, mert érzik azt, hogy picit beleragadtak abba, amiben nem akar beleragadni Medvegyev, hogy jó, ő tényleg mindenkit meg tud verni, ahogy te is mondtad, bárki ellen, de most ott tartunk, hogy mi mindig csak egy Grand Slam bajnoki címe van, pedig a tudás alapján több kellene, hogy legyen, és egyre inkább kinyílhat előtte az út, hogyha Djokovic esetleg egy picit elhalványul, igen, mert azért Medvegyevben még megvan az, hogy le tudja gyűrni a fiatalokat.
Kemény pályán és főleg.
Én azt mondom, hogy Djokovic esetleges visszavonulásával a következő egy-két évben Medvegyev előtt kinyílhat az út a kemény pályás Grand Slameken, még Sinner és Alcaraz mellett is. És emiatt szerintem ők is érezték azt, hogy kell egy kis frissítés, kell egy friss hang, és ebből szerintem lehetne tanulni másoknál is, akik kicsit talán bele vannak gyöpösödve az állandóságba, és emiatt nem látjuk a fejlődést náluk. És ez lehet, hogy megint Sinnernek az inspirációja. Ő motiválta a többieket is, mert ha megnézed, Sinnernél is két edző van, Deren Cahill és Simone Vagnozzi, és Cahillt, amikor megválasztották, nem, igazából nem, mind a kettőjüket megválasztották évedzőjének, tehát mindig hát Deren Cahillre mondjuk, de ott van Vagnozzi is, és Cahill mindig azt mondta, hogy vanyodzi az agy.
Hát.
És az kemény azért, mert nem hiszem, hogy Cahill olyan nagyon buta ember lenne. Tehát, hogy ez...
Ez egy kockázatos lépés azért, azt én fenntartom.
De ott működik az, hogy van két, lehet, hogy két
hogy
teljesen különböző stílus.
Nem,
egyáltalán nem garancia, viszont az sem biztos, hogy baj. Lehet, hogy ők pontosan tudják azt, hogy mondjuk a Cahill-Vanyodzi Sinner triumvirátusban az működik, hogy valaki ezt mondja, valaki azt mondja. Van,
persze,
aki ezen a borításon tud jókat mondani, valaki azon a borításon tud jókat mondani. Lehet, hogy Simonéknál is ez lesz, meg ugye Simon és Cervara esetében. Ugye Casper Rudék is behoztak egy plusz edzőt, azért azt tudni kell Christian Rud mellé, egy Rafael Nadal akadémiás edzőt, aki most már azért eléggé ott van, sőt most Acapulcóban Ruddal végig utazott ez az edző, és nem volt ott az édesapja, tehát ők is próbáltak frissíteni. Cicipaszék is próbálkoztak Filippusisszal, csak ott szerintem tényleg a családi dinamika az megbonthatatlan,
az
és oda nagyon nehéz behozni bárkit kívülről, de láttunk már arra példát, hogy van egy régi edző is, van egy új edző is, ez valahogy működik.
Melyiket várod jobban, a Rune Muratoglu harmadik felvonást, vagy a Simon Medvegyevet?
Én egy Rune Medvegyev meccset várok valamelyik Sunshine Double tornán, és akkor megnézzük, hogy mi lesz ebből.
Jó, akkor ez jó végszó erre a topikra. Mert hogy meg kell még beszéljük, hogy mi történt a három tornán, és ez az egyik tornán azért történtek komoly dolgok Rubjovval, de még mielőtt Rubjovról beszélnénk, Alex de Minaur.
Embered.
Megvédte a címét.
Hát igen.
Acapulcóban. Az úgy néz ki, hogy ez az ő felség területe.
Egyrészt, másrészt azt kell mondanom, hogy Jannik Sinner mellett én Alex de Minaurt emelném ki ebből a két hónapból. Ha most a január-februárt nézzük, akkor én azt mondom, hogy ők ketten azok, akik úgy teljesítettek, hogy az mindenképpen említésre méltó. Tehát én Sinner mellé oda tenném de Minaur nevét is, mert az, amit művelt a United Cupon, aztán az Ausztrál Openen, oké, hogy kikapott végül Rubjovtól ötszedben, aztán a rotterdami döntővel, és most az acapulcói címvédéssel, én azt kell mondanom, hogy Alex de Minaur lépett előre játékban, hozzáállásban, versenyzői képességekben, magabiztosságban annyit, amennyit Sinner lépett előre az elmúlt egy évben. De Minaur sem, tehát nehogy azt higgyük, hogy de Minaur is január 1-én felkelt, és azt mondta, hogy ez az én évem lesz. Nem, ez is egy régebbre visszanyúló dolog, tehát ő már a...
Nem, én keltem fel, úgyhogy ez most de Minaur éve lesz.
Ez szép amúgy egyébként, tudom, onnan tudtad, de ha visszanézzük, akkor látjuk azt, hogy de Minaur, és lehet, hogy te is innen vetted, de Minaur azért már az elmúlt, tehát az előző év utolsó felében is jött fölfelé, kicsit talán, mint Dimitrov, de igazából Dimitrovot is túlszárnyalt a de Minaur ezzel a két hónappal, mert zseniális. Tehát aki tényleg 6 top 10-est megver két hónap alatt, azért
az komoly.
Az komoly. És taktikailag, játékban, magabiztosságban brutális, amit de Minaurtól látunk. Brutális. Brutális
és jön,
tenisz
tehát
ez.
Jön előre, és tud támadni, amit ugye hiányoltál nála állandóan, meg azért szokták őt legjobban megszólni, hogy nincsen nagyon
hogy
támadó
gyorsított
ütése.
Gyorsított Rude ellen, hogy, tehát, és közben meg egyébként ott van az, hogy amúgy tényleg, mint egy Speedy González, tehát hogy nem
mindenhol
tudod leütni a pályán.
És az a nagyon nagy fegyvere neki, hogy mindenhol ott van, és nem késik le a labdákról, hanem tud ütni mindenhonnan a pálya, minden szegletéből tud úgy ütni, hogy ott van lábbal mögötte. És ez most egyelőre az év ezen szakaszában úgy néz ki, hogy ez elég. Nem kell 150-es tenyereseket ütnie.
Nem, de van is 150-es tenyerese. Az adogatásra szerintem iszonyatosan sokat javult, fejlődött. Igen. Rengeteg olcsó pontja van. Szervaröptével fejezte be az acapulcói döntőt. Tehát, hogy így...
Hát ugye füvön nagyon jó eredetileg, meg ugye kemény pályán
hát
is.
Hát nagyon durva. És Alex de Minaur a világbajnoki pontversenyben a harmadik helyen áll. Harmadik helyen áll. Jannik Sinner és Daniel Medvegyev után. Ugye a két Grand Slam döntős, tehát hogy és ez a játék, ez de nem véletlenül verte meg Djokovicot. Ő nem véletlenül verte meg Zverevet, nem véletlenül...
Volt azért csukló gondja, vagy valami csuklójával volt gondja Djokovicnak, ugye? De
igen, nem sokan verték meg Djokovicot idén, és valószínűleg még mindig nem fogják sokan megverni idén, de de Minaur...
Úgyhogy
ez egy nagyon szép találat. Már most azt mondom, hogy nagyon szép találat volt.
Lehet, hogy nem lesz benne a top 10-ben, de...
Hát én nem tudom elképzelni. Nincs olyan nagyon sok pont meccsje, amit meg kell védeni.
Hogy... Igen, meg nem kellett neki tornákat nyerni a halomra, de hogyha de ott nyeri, van a nyolcad döntőkben, negyed döntőkben, elődöntőkben, stb. Akkor
és most lehet tovább menni a Sunshine Double-on. Oké, a salak szezon az lehet, hogy kicsit más lesz, de ott is szerintem, tehát ez a játék, ez mindenhova mehet, és ott a füves pálya. Mm. Tehát ez nekem nagyon-nagyon biztató, hogyha nem sérül meg, és Domino nem, az a sérülékeny, hála égnek, azért ez nem akármilyen teljesítmény, és milyen cuki volt, nem, hogy megkérdezték tőle az akapulkói diátadó után, hogy akkor jössz a buliba, mert ugye az akapulkóiak egy partit is szerveznek
a torna
győztesnek, ezért szeretnék Acapulcóban torna győztes lenni, és mondta, hogy bocs, nem tudok menni, mert hajnali 6-kor indul a gépem, hogy elmenjek San Diego-ba megnézni a barátnőmet, Katie Boltert, aki aztán szintén tornát nyert, úgyhogy most a legmagasabban rangsorolt teniszpár, Katie Bolter és Alex de Minaur. Tudtad ezt?
Hát most már tudtam.
De jól játszott Rude is, és jól játszott Rune is. És jól játszott másik emberet, Jack Draper is ezen a tornán, csak ezt szeretném még kiemelni.
Hát ő mindig elfárad. Az a baj, hogy nála tényleg van valami, még ő neki nem az erőlétét nem rakták össze, vagy nem tudom, de Draper mindig. Mondjuk a Acapulco speciális helyszín nagyon ilyen szempontból. Brutális a páratartalom mindig. Most nem volt 30 akárhány fok éjszaka, de azért 20 vége volt. Uh-huh. Tehát azért 30, 29 fokba, vagy 28 fokba is 80%-os páratartalomba. Hát, ja, szóval Draper elfárad, de hát igen, de Minaur nem. És hát Santiago-ban is volt torna, ott megtörtént Baez, Baez. Mert hogy Sebastian Baez megnyerte egy újabb tornáját, amin elindult. Kettőből kettő. Mi az? Rosszat mondtam.
Nem, abszolút nem. Nem. Egyébként Casper Ruud is, gondolj bele, hogy két döntőt játszott egymás után, csak ő szegény mindegy, sőt, hármat, mert ő párosban is döntőt játszott Los Cabosban, és háromból hármat veszítette, de Sebastian Baez viszont kettőből kettőt. Na, ő biztos, hogy
átgál. Meg azt hiszem ötödik a rész.
Nem, ez kemény, és top 20-as játékos lett. Pont erről beszéltünk, hogy Baez, akinek nincsen igazán komoly fegyvere azon kívül, hogy minden labdát elér, és nagyon jól tud játszani salakon, mert világ életében ott játszott, kihozta a maximumot ebből a...
Első két hónapból.
És na ezért ő biztos, hogy ágálna egy dél-amerikai swing mellett, mert ha valaki ott sok pontot tudna gyűjteni, az szerintem az ilyen Sebastian Baez féle játékosok, de főleg ő. Úgyhogy top 20-ban van Sebastian Baez, két nagy torna...
Christian Garinót, ő az első játékos 2020 óta, aki duplázni tud a clay swingbe ott Dél-Amerikában. Mm-hmm. És fölírtam még valamit, de hogy Baez tényleg olyan, hogy az év elején most átvette Rude-nak a szerepét. Rude volt, aki mindig ezt csinálta, hogy ez jó volt ezeken a salakos versenyeken, és most Baez lehet, hogy
Rude is jó volt a salakos versenyeken, csak nem olyan feltűnően, mert ő ugye elveszített két döntőt is, de azért ő is játszott két döntőt, tehát effektíve kettővel több rossz meccse van, mint Baeznek, nem sokkal több, de igen, abszolút átvette.
Szóval Tabilo ellen játszotta ugye a döntőt, hazai játékost vert Baez, és ők Kordovában találkoztak tavaly, és a két meccs között az volt a legnagyobb különbség, hogy ezen a meccsen Santiago-ban Baez sokkal jobb volt a fontos pontoknál, mert hogy Kordobában egy évvel ezelőtt ott 6-ból egy bréklabdát tudott csak hárítani.
Wow.
Most itt a döntőben 10 bréklabdája volt Tabilónak, és csak 8-at hárítani tudott Baez, tehát kétszer tudta csak elvenni a szerváját Baeznek, aki azért nem egy adogatógép, úgyhogy nagyon jól szervált fontos pillanatokban, és volt 16 break lehetősége Baeznek, és ebből 5-ször tudott brékelni. Úgyhogy a fontos pontokat azt elhozta Baez, és megnyerte a második tornáját is Rio után, Santiago-ban is nyert. Igazából róla már beszéltünk az előző adásban is, és nem nagyon tudunk újat mondani, mint amit mondtunk akkor, úgyhogy aki esetleg Baezre kíváncsi még bővebben egy picit, az hallgassa meg az előző podcastet. Menjünk tovább, ugye?
Menjünk tovább, igen.
Jó, akkor most kicsit átszellemülök, jó? Mert most koncentrálnom kell, és nyugodtnak kell maradnom, mert most képzeld, hogy egy réten vagy, és csukjátok be ti is a szemeteket otthon, vagy ha hallgatók, nézők, mindenki csukja be a szemét, gondolja, hogy egy virágos réten van, csicseregnek a madarak, és egyszer csak elüvölti magát Rubjov az arcodba. 2 centiről. Andrei Rubjovot leléptették Dubajban az elődöntőben. Skandallum.
Hát te annyira nem skandallom, nem a...
Hát ez az.
A láttad jönni kategória.
Igen. Szóval beszéljünk Rubiovról. Ez volt, ami tűzben tartotta az egész teniszvilágot az elmúlt héten. Andrei Rubiovot leléptették Bublik ellen, és elvették a pontjait, a pénzdíját, amit egyébként már visszakapott, a pontjait és a pénzdíját is, úgyhogy újra top 5-ös, vagy maradt a top 5-ben Rubiov. De hát mi történt? Elmondjuk gyorsan, aki esetleg kő alatt lakott, vagy nem látta, vagy valami ilyesmi, aki esetleg nem értesült róla, hogy mi történt pontosan. Döntőszett 6-5-nél, illetve 5-5-nél és a game vége felé. Igen. Volt Bubliknak egy nagyon out gyanús tenyerese, amit Rubiov visszaütött, majd utána visszakapott még egy labdát, és a következőt kiütötte. Na most ezzel lett meg azt hiszem a 6-5 Bubliknak, és Rubiov oda ment a vonalbíróhoz, és nagyon csúnya dolgokat kiabált neki, nem is hallottam, meg nem értettem pontosan, mert elvileg angolul, de lehet, hogy oroszul kiabált neki. Teljesen mindegy, hogy hogyan kiabál valaki a vonalbíróval, ezt szögezzük le itt az elején, tehát az nem mentesít senkit, nem azért léptették le, mert oroszul kiabált volna, vagy angolul kiabált, így megfélemlíteni, úgymond szabály szerint, föltúrtam az ATP szabálykönyvet, nem lehet megfélemlíteni, vagy megfenyegetni hivatalos szemét, vagy nézőt, senkit nem lehet ott a pálya körül így, vagy nem lehet senkivel így viselkedni. Amiért leléptették, az ugye jogos volt. Itt nem az a kérdés, hogy a leléptetés jogos volt-e, mert azt szerintünk jogos volt. Itt az a kérdés, hogy mi az Istenért nincsen elektronikus vonalbíró. Miért kell vonalbírót alkalmazni egy dubai tornán, ahol azért lenne rá infrastruktúra is, meg talán anyagi megoldást is tudnának találni arra fele, hogy ugyan már ne a vonalbíró szava döntse el egy játékosnak a teljes tornáját.
Sok kérdést feltettél most, amire úgy választ kell. Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, hogyha már valami pozitív hozománya volt a Covid-nak, meg annak a borzasztó 2020-21-es év járatnak, akkor az, hogy bevezették a legtöbb helyen a vonalbíró nélküliséget. Mi is mondhatjuk azt, hogy ez egy szomorú dolog, mert ezzel kevesebb vonalbíró kap munkát, lehetőséget, csak a salakszezonra koncentrálódik, megkockáztatom, ott sem feltétlenül kellene már, de a salakszezonra koncentrálódik a munkaévük. De ott a rendszer, nem olyan bonyolult ez a rendszer, most már valószínűleg pikpak összehozható, ennél sokkal kisebb
tehát
tornákon
is. Challenge is van.
Challenge is van, tehát, hogy maga a rendszer ki van építve. Ez az egész számomra érthetetlen, mert ugye azt látjuk, hogy ahol sólyomszemrendszer, vagy az automata sólyomszemrendszer ítélkezik a vonalak felett, ott sokkal kevesebb a balhé is, sokkal kevesebb a szerepe a vezetőbírónak, és egészen ritka az, hogy bármilyen szinten is valamiféle módon elő kell venni a szabálykönyvet. Ettől még egy játékos kiakadhat egyéb más dolgok miatt is, ez kétségtelen, de valóban sok mindent megoldott volna, és Rubiovot nagy valószínűséggel nem léptették volna le, még akkor is, hogyha kap egy hisztériás rohamot, ami azért benne volt a pakliban, az, hogy ha van automata sólyomszemrendszer. Ez egy jó kérdés. Nem volt, ezért kénytelenek voltak a vonalbírókra hagyatkozni a játékosok, és ezért Rubiov is eltöltött jó pár évet a pályafutásából olyan időszakban, amikor még az automata sólyomszemrendszer egyáltalán nem volt.
Hát jó, csak a challenge viszont már nagyon sok ideje van, nagyon régóta van challenge, és lehetett volna challenge-et kérnie, tehát hogyha ő ezt tapasztalja, vagy ott úgy érzi, hogy azonnal, tehát az kint volt, és az annyira kint volt, ahogy mutatta, ennyivel volt kint, nem tudom mennyi ez, 10-15 centi, hogyha annyival kint volt, akkor azonnal challenge-et kiálltok. Miért adott vissza még egy labdát?
Ez nagyon nehéz, és
nyilván, jó, igen.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy a labdamenetet megállítasz-e, csak azért, mert meg vagy győződve róla, hogy out egy olyan helyzetben, mint amiben ők voltak egyébként, egy nagyon szoros helyzetben. Igen, ez egy jó kérdés, hogy ha ez tényleg ennyire out volt, és tényleg annyira out volt, akkor Rubiovnak meg kellett volna állítani a labdamenetet, de sokkal nehezebb akkor, amikor benne vagy a pontban.
Igen, ezt akartam mondani, hogy azért, tehát kvázi azért van ott a vonalbíró, az a dolga, hogy ő csak azt az egy vonalat nézze, és hogyha kint van, és hogyha az 15 centivel kint van, azt neki látnia kell. Tehát láttunk már olyat nagyon sokszor, nem egyszer, hogy ilyen millimétereket benéznek. Persze, benne van, meg emberi hiba. Csak itt pont erről van szó szerintem, hogy mennyire ragaszkodik egy sportág ahhoz, hogy tradíciók és a többi, tehát Wimbledonban ugye a fehér ruha, erről a nők esetében például ugye már talán cikket is írtunk az eurosport.hu-ra, hogy hogy azt lehet, hogy nem biztos, hogy szerencsés megtartani a fehér ruhát, mindenhol fehér ruhát, tehát az alsó nemű is fehér legyen, mert hogy nincs funkciója gyakorlatilag, csak a tradíció. Akkor itt ugyanez, hogy mennyire ragaszkodunk ahhoz, hogy legyenek vonalbírók egy olyan korszakban, amikor sokkal gyorsabb a játék, mint amikor bevezették a vonalbírókat, minden sokkal gyorsabb, egyszerűen már nem tudod szabad szemmel úgy megítélni a labdákat, 200-al jönnek a szervák, hogy mondod meg arról, hogy ez most ennyivel benn volt-e vagy nem. És itt a tenyereseknél is, 150-nel mennek a labdák, hát hogy mondod meg, hogy ez bent volt-e vagy nem.
Pontosan szerintem ez a lényeg ennek, hogy oké, hogy bizonyos tradíciókat megtartunk a teniszben, vagy akármiben, mert az szép dolog. De ha a tradíció a funkcionalitással már nincsen párhuzamban, azért, mert a játék annyit fejlődött, evolválódott, hogy az embernek egész egyszerűen tényleg megnehezedett a dolga vonalbíróként. Megnehezedett a dolga, ez az egyik, a másik pedig az, hogy tényleg én biztos nem mennék ki azonban a napokban fehér ruhában Wimbledonban játszani akármi a tét. Tehát, hogy ez, vannak ilyen dolgok, amik egyszerűen funkciójukat vesztették. Tehát, hogy itt viszont igazad van, a vonalbíró ezt az autót be kellett volna, hogy mondja, mert nem egy 224-es első szerva volt, de attól még egyébként nehéz dolga van a vonalbírónak manapság már. Főleg egy kemény pályán, egy gyors kemény pályán, egy Rubljov-Bublik meccsen. Tehát ez nem kérdés. Ettől még nyilván Rubljov
Védhetetlen, hogy Andrej Rubljov viselkedik most, a pályán legtöbb esetben.
Most mindenki azt mondja, hogy most nem is oroszul beszélt, nem is káromkodott, nem mondta azt, hogy kipszott idióta a vonalbíró, hanem csak azt mondta, hogy out. Ezen vitatkozhatunk, hogy mit mondott, mit nem. Nem, ez szabálykönyvben menne, hogy te nem mehetsz oda a bíróhoz, az aurájába, és hogyha a lepkékről mesélsz neki üvöltve, az sem megengedett, akkor is le fognak léptetni, teljesen mindegy, hogy káromkodtál, vagy nem káromkodtál. Egész egyszerűen ez egy szóbeli abúzió, és ez lényegtelen, hogy mit mondott. Teljesen lényegtelen, így nem ordibálsz egy vonalbíróval, ezért leléptetés járt, ez sajnos jogos volt. Egyébként megkérdeztük tőletek, de mondjad, mert
lefagyott
a telefonom.
Én is most pont megnyitottam, mert ugye megkérdeztünk titeket is az Eurosport Magyarország Viber csoportjában, úgyhogy aki nem iratkozott még fel, vagy nem tagja a Viber csapatnak, vagy csoportnak, az igazából nem tudom, föl kell iratkozni, egy kattintás, ugye? Ott megkérdeztünk titeket, ott 164-en is szavaztatok, és ott a 70%-otok azt mondta, hogy jogos volt a döntés, hogy kizárták, és ebben szerintem egyetértünk, tehát itt nem az volt a probléma, hogy most kizárták-e Rubljovot, itt az volt a probléma, hogy nem volt egyrészt lehetősége mondjuk. Hát ugye ők a VAR-t mondják, meg Babos Timi is kirakta azt, pont elkaptam Instagramon, meg több játékos is kiállt egyébként Rubljov mellett, és ez abszolút védhető és érthető védelem a játékosok, meg ugye, hogy összezár a játékos társadalom, hogy egyszerűen ahol van lehetőség, ott használjanak már ilyen elektromos megfigyelőrendszert, vagy vonalrendszert, mert egyszerűen tényleg, ahogy Bublik nagyon szépen nyilatkozott egyébként Rubljovról, hogy erre teszik fel az életüket a játékosok, hogy ilyen tornákon játszanak, és akkor valaki nyilván nem szándékosan benéz egy ilyen labdát, ami ennyire egyértelmű volt. Most nyilván Bublik nem fog, most bennem az fölmerült, hogy mi van, hogyha Bublik megadja, de nyilván nem fogja megadni a másik oldalról, most ne ő mondja már be, amikor ott ül valakinek néznie kell. De ne legyen ott, akinek néznie kell, ugye ez a legnagyobb probléma tényleg. Hogy van lehetőség, infrastruktúra, pénz, tehát ha egy ITF versenyen nincsen elektronikus vonalbíró, akkor azt mondom, oké, ott legyenek vonalbírók, stb. De egy ATP 250-es torna fölött, bárhol, hogy nincsen, és akkor az ATP például miért nem tudja kiépítetni ezt a rendszert, akkor segítse azzal a játékosait, akik az ő szervezetén belül játszanak, hogy ne legyen már ilyen szituáció.
Gondolom ez úgy működik, hogy aki ATP versenyt rendez, azoknak meg kell felelniük bizonyos szabályoknak, vannak ilyen kötelező dolgok,
persze,
amit minden
vannak,
ATP tornának meg kell csinálni az ATP felé, mert az ATP kéri, és vannak gondolom sajátosságok, amit ők úgy csinálnak, ahogy akarnak. Ha egy torna úgy dönt, hogy ők vonalbírót szeretnének, akkor vonalbírót még van rá lehetőségük. Nyilván ezt az ATP-nek kell egyszer kimondani, hogy kész egyszer mindenkorra vége ennek az egésznek, 250-es tornától felett, automata sólyomszem. Rendben van ez teljesen. Azon sincsen gond, hogy csomóan kiálltak egyébként Rubljov mellett, én is kiakadtam volna. Én is kiakadtam volna.
Mindenki.
Mindenki kiakadt volna. Mindenki máshogy kezeli ezt, valószínűleg nem mindenki ordított volna bele a vonalbíró fejébe, de Rubjov temperamentumát ismerve, ez egy majdhogy nem normális viselkedés volt tőle, az őszintjét ismerve. Lehet, hogy ez az eset kellett, mind a két irányba, mondjuk az ATP-nek is, hogy elgondolkozzon, hogy a következő ülésén legalább napirendi pontra tűzzék azt, hogy figyelj, nem kéne ezt esetleg megcsinálni, vagy valamiféle varrendszert ebből a szempontból, vagy a challenge kérés lehetőségét esetleg. Mert most, ha a focival hasonlítod össze, ott tulajdonképpen végigmehet a támadás, és lehet egy gól, és végig pacsizhatom az összes csapattársamat, és mindenkivel, és ünnepelhetek, stb., és csak utána kezd el a VAR nézelődni. Tehát visszamenőleg is, ott visszamenőleg is megnéznek bizonyos szituációkat, akkor is, hogyha maga a támadás effektíve véget ért, így vagy úgy, nem?
Igen, itt azzal van a legnagyobb probléma ebben az esetben szerintem, hogy Rubjov, tehát ha lett is, most tegyük fel, hogy van VAR, visszanézette volna Rubjov, miután leültek térfélcserénél, hogy az most, de hát tényleg kint volt, nézd meg. Nem érdekel, így nem ordibálsz a vonalbíróval. Tehát, hogy
ez abszolút ki, így, ez teljesen
nem azért zárták ki, mert nem tudom, mit csinált, hanem tehát így nem beszélünk hivatalos személlyel a pályán. Ütőt lehet törni, azért is kapsz büntetést, de hogyha nem törik el, akkor nem kapsz, de hogy tehát annyi a dűkitöréseit Rubjovnak valahogy meg kell tanulnia kezelni, és ezt nem vezetheted le más személyen.
Akkor is, hogyha igazad van.
Akkor is, akkor sem, hogyha igazad van.
Ez a kérdés itt, tehát, hogy ez lehet, hogy mind a két irányba egy nagy tanulság. Az ATP-nek is egy nagy tanulság, hogy jó, akkor vezessünk be valamiféle egységes rendszert, hogy ezeket elkerüljük, mert tényleg idegesítő, amikor egy játékostól elvesznek egy pontot. Igazságtalanul.
Hát igen, és
a tenisz szabályainak teljesen ellentmondó eredmény születik, mert azt a pontot nem Bubliknak kellett volna nyerni, és ez Bublik is, mert te volna el, szerintem először. Ezzel semmi gond nincs. Ugyanakkor Rubjovnak is el kell gondolkoznia, és egyébként ezt le is írta, és el is mondta, hogy igen, tehát ezzel neki most már tényleg kell valamit kezdenie. Kell valamit kezdenie, mert ez nagyon sokba kerülhet szó szerint. És bár eredetileg elvették tőle mind az összes dubai pontját címvédőként, mind az összes dubai pénzdíját, ez is súlyos pénz, nyilván nem fog éhen halni Andrej Rubjov, de ez ahhoz viszont megint egy talán túl súlyos döntés, hogy tulajdonképpen egy olyan dühkitörés lett büntetve, amiben alapvetően a dühösségnek a jogossága az nem vitatható.
Igen, azt hiszem még kapott valami 30 ezer eurót is pénzbüntetést.
Azt hiszem, hogy van léptetésnél eleve, ja, ha tehát, ilyen miatt léptetnek kapott, le, akkor kapott, eleve van büntetés.
Még pluszba is kapott, de hogy igen, elfogadta a fellebezését a szervezet.
És ez egy nagyon szimbolikus, szép dolog volt, mert emlékszem, meséltem rá még mielőtt kiderült, hogy visszaadják amúgy Rubjovnak a pénzdíját és a pontjait, hogy napra pontosan két évvel azután esett ki emiatt Andrej Rubjov a top 5-ből, és került vissza a helyére Alexander Zverev a top 5-ben, napra pontosan két évvel azután, hogy Zverev a Acapulcóban szétverte a vonalbírónak, a vezetőbírónak a székét.
Más kérdés, hogy Zverev utána... Az is egy gyönyörű megoldás volt, igen.
Zverev utána nem emiatt esett ki a top 5-ből, és aztán került vissza, csak ez is egy érdekes dolog, hogy azért tényleg vannak olyan játékosok, akiknek vannak problémáik ezen a területen. Reméljük Rubjovnak csak a pályán van ezzel problémája, Zverevnek úgy tűnik nem csak a pályán van ezzel problémája, de ez megint egy más téma, és egy másik nagyon hosszú podcast lenne, de ez egy érdekes szituáció volt mindenképpen.
Igen, egyébként a tornát Amber nyerte, azt nem tudom, mondtuk. Annyira elvitte ez a fókuszt Amber sikeréről szerintem.
Pedig
6-ból 6 most már. Ugye legutóbb azt beszéltük, hogy 5-ből 5, most már 6-ból 6, úgyhogy Martin Kližan és Ernest Gulbis után ő is olyan, hogy aki 6 tornát nyer, meg az első 6 tornáját, első 6 döntőjét kivétel nélkül megnyerte. Úgyhogy Amber is duplázott.
Zseniális. Egyébként nagyon-nagyon szép ez a Ugo Ambertől, és őt megint oda kell tennem arra a listára, hogyha majd a január-februárt elemezzük, akkor Jannik Sinner és Alex de Minaur, valamint Sebastian Baez és talán Casper Ruud neve mellé Ugo Ambert is oda kell tenni, mert két torna győzelme van két hónap alatt, és ez neki nyilván a Grand Slam menetelés lenne az igazi áttörés, és nála szerintem még ezzel van probléma, hogy amikor már 3 szettet kell nyerni, akkor már sokkal hullámzóbb a játéka, mint a 2 nyert szettre menő mérkőzéseken, ott viszont bárkit bármikor le tud győzni. Úgyhogy Amber is azért nagyon szépen kezdte az évet.
Ja, stabil volt nagyon Amber, úgyhogy gratulálunk innen is. Rubjovban meg remélem, hogy hogy valami
és
átfordult.
És gratulálok a Bálintnak, hogy lehozta a röhögögöcs nélkül.
Nem volt egyszerű.
Ezt a kínálkozó szójáték lehetőséget.
Ja, ámbárt próbáló feladat volt. De szerintem most köszönjünk is el akkor, és akkor kiszakadhat a röhögő görcs mindenkiből. Na, úgyhogy ennyik voltunk mára Petrával itt a Salakblog Podcastben. Hogyha kérdésetek van, akkor a Salakblog Facebook oldalán írjatok nekünk, meg lájkoljatok minket, iratkozzatok fel. Eurosport Magyarország Viber csatornáját is tessék bekövetni, és hallgassátok az Eurosport többi podcastjét is, fent vagyunk SoundCloudon, Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, mindenhol is fent vagyunk. Úgyhogy jövünk majd legközelebb is. Most már Sunshine Double jön, amire már megvan a sorsolás, de majd arról a következő adásban beszélünk, úgyhogy Sunshine Double-lel jövünk, tartsatok velünk akkor is, sziasztok!